Szép napot mindenkinek, Fehér Marian vagyok, és ahogy ígértem, már itt a napembere, Bakó Gábor koreográfus, akit köszöntök, szia, szép napot.
Szép napot mindenkinek, köszönöm a meghívást.
És a napemberének illik mindig magáról beszélni egy kicsit, nem csak a munkájáról, hanem az életéről is, illetve az ő saját útjáról, és azt ígértem a hallgatóknak, hogy egy picit belemegyünk ebbe is, hogy te annak idején hogyan is keveredtél a tánc útjára. Aztán nyilván nagyon hosszú, ami mögötted van, reméljük az is, ami még előtted. De annak idején 80-as évek?
80-as évek, 82. Igazából Jeszenszky Endre iskolájába kerültem. Láttam Jeszenszky estet, ahol táncolt Frenák Pál, táncolt Berger Gyula, Jungblut Éva, Bakó Géza a testvérem, és hát tele volt, ilyen jazz számokra táncoltak, herre táncoltak, elképesztő zenékre táncoltak, ami akkor még nem volt ennyire hallgatható, mint mostanában ez a rádiókon, meg a közcsatornákon, illetve hát a médiacsatornákon. Akkor még kuriózomnak számított, hogy valaki táncol egy ilyen James Brown számra, vagy egy George Benzonra, vagy a Hairre, igazából ez mind ilyen Amerika, ez a nyugat ópiuma volt, hogy hallgattuk ezeket a zenéket, és akkor én ide akartam tartozni ez a közeghez, mert hát ennyi szép embert, ennyi szép nőt egy rakáson, egy velük táncolni, velük érintkezni, végig gyakorolni, valamit létrehozni a színpadon, elmesélni egy történetet. Ez egy ilyen csoda volt a lakótelepi élet után.
Abszolút elhiszem, és látom is ezt magam előtt, közben pedig az is eszembe jut, hogy nyilván ez egy olyan társaság volt, tehát a táncosok, tehát a tanárok tekintetében is egy olyan válogatott társaság.
Így van.
Amire azért azt mondja az ember, hogy ha ide bekerülhetek, tőlük tanulhatok, akkor ebből azért igen.
Ebből a tanárból a fogalmazás nagyon jó. Jeszenszky Endre volt az, aki szerintem igazából egy egyetem volt egy magában, hiszen innen van Frenák Pál, Földi Béla, Molnár Ferenc, Egerházi Attila, most együttes vezetőkről beszélek, csak Fincz Erika, sajnos Gyarmati Zoli már nincs velünk, de a világon mindenütt már fel tudok sorolni egy-egy embert, sőt a MIPA tervezőjével én egy balettrúdán álltam folyamatosan, az Oboki Gáborral, tehát hogy igazából Angelus Iván volt ott, Kálmán Ferenc, akik a Budapest Táncfőiskolát alapították, tehát igazából ez az a műhely, ahonnan kikerült a szakma színejava, úgyhogy ez nem egy egyetem, tehát ez nem a Táncfészeti Egyetem, ez a Jeszenszky Endre.
És azt is mondtad, hogy akkor még nem volt, tehát nem volt azon a szinten a tánc, mint most, már mint olyan értelemben, hogy nem volt ez egy olyan keresett, elfogadott dolog. Talán így mondtad, hogy a nyugat,
a hanyatló nyugat, opiuma
volt, tehát hogy ez ilyen értelemben feltehetően benne volt a válogatottság, benne volt a különlegesség, benne volt valami, ami...
Valami speciális, ami igen, nem hétköznapi.
Ami előre
jön. Járhattam volna futballra és a Volán SC-be, de azt gondoltam, hogy ott nincs annyi szép nő, akivel táncolok.
Ezt jól látod szerintem.
Igazság szerint nagyon fur a dolog, ez a megítélés. Nagyon jót kérdezti bele. Édesapám iszonyatosan harcolt ellene, hogy mi táncoljunk. Mondta, hogy se jövedelmetek lesz, se megélhetés. Egyrészt azonnal átmentek a másik oldalra, és kérdeztem, apa, azért mert balettórán vagyok, mondom, attól még nem lesz nekem semmi bajom. És nagyon fura volt a közeg, hogy nem értették, hogy mi az, hogy ember egy balettdresszben ugrál. Igen, nem normális, hát tudjuk, nem normális, de hát a focipályán is dresszbe ugrálnak a fiúk, meg ölelgetik egymást, tehát nem értem. Itt nem kell ölgessük egymást, itt emeljük a lányokat, fantasztikus dolgok történnek velünk, történeteket mesélünk el, elképesztő zenékkel találkozunk, tehát nem csak a jazzről beszélek, de a klasszikus.
Egyé válsz a zenével, hiszen igen, tehát hogy ebben nagyon sok minden van, és rengeteg irány, amiket most mondtál, a történetmesélés az külön kedvencem, arra majd kitérünk. Na de, hogy mind a mellett, hogy ez tetszett, mind a mellett, hogy olyan embereket láttál, akiktől azt érezted, hogy lehet tanulni, tehetséged megmutatkozott te.
Ne nagyon küzdelmes. Ez nem szólt,
hogy Gábor, oké, te is tetszel nekünk. Szólista.
Nem, ez úgy van, hogy bementem, és a Jeszenszky mondta, hogy jó, a balettórára nem járhatsz. Mondom, de hát én oda szeretnék járni, mert ott van a Frenák, meg ott forognak, ugranak. Először megtanulod a jazztánc alapjait, csinálsz, igazából gyógytorna gyakorlatokat csináltatott velünk. Tehát egy nagyon okos ember volt, amit én követek is, és viszem tovább. Mert azt gondolom, hogy az emberi testet fel kell készíteni arra, abszolút, az igénybevételre. Uh-huh. ez egy élsport, a tánc. Ez nem úgy van, hogy ez 10 évig van, ezt én most már 82 óta csinálom, és nap mint nap táncolok, most is 4-5-6 órát, tehát igazából ez egy élsport, amit nem tudsz abba hagyni, tehát a szívednek egészségesnek kell lenni, a térdizületednek, a csípődnek, a hátadnak, gerincnek, nyaknak, csuklód, tehát felsorolhatom az összes izületet, erre vigyázni kell, és ezt csak gyógytóna gyakorlatokkal lehet megcsinálni, és ebben volt zseniális, megint el kell mondjam,
igen, tehát hogy ez egy olyan, hogy egy olyan alap, hiszen így a van. Testnek a, gondolom, a tartó izmai, tehát azokat az izmokat,
az
és azokat,
izmokat.
Amin aztán az egész függ egy életen át, azt rendbe tenni, már akkor, mikor még nincsen neki különösebb baja, de igen. Felkészíteni, ez szenzációs.
És ezért volt zseniás, mert anatómiailag is elmagyarázott mindent, és amikor volt egy még egy nagy csavar, hogy egyszer csak Dévény Annánál voltunk órán a Rollitron alapítványban, és mert hogy ők nagyon jó barátok voltak, és mondta, hogy most az Anna bejön, és akkor foglalkozik veletek. És akkor így csináltuk az emelés órát, de előtte Dévény Anna dolgozott velünk, bármi bajom volt, felhívhattam az Annát, oda ment a lábamhoz, belenyúlt, zokogtam, de úgy helyre tette az izmai meg az izületeimet, hogy hát nekem nagyon hiányzik mind a kettő mester, igen. De egy fantasztikus embert ismertünk meg, és a táncvonalon foglalkozott velünk Anna is, és hát a Jeszenszkiben ez volt a zseniális, hogy ő nem egyed uralomra törekedett, hanem azt mondta, amikor nevelt minket az órának, és azt mondta, hogy Gábor, tudod, én most a saját konkurenciámat nevelem ki általatok. És így mondtam, igaza van mester, de tudja, hogy nem lehetünk a konkurenciája, de iszonyatos bölcsességgel bírt, és hát ezzel az emberrel töltöttünk nap, mint nap 4-5-6 órát, tehát nagyon jó volt hallgatni, amit mond, nagyon jó volt vele együtt létezni, de mondom, a tánc élet színe java, akik nem az egyetemről kerültek ki, azok az ő keze alatt tanultak.
Hát most, amit mondtál Annáról, az is egy ilyen nagyon szép történet, és volt szerencsém bele interjúzni, sőt, utána egy kicsit volt egy ilyen magánemberként is kapcsolat köztünk, és tudom, hogy nagyon-nagyon rajongta a balettet.
Igen.
Tehát egyik oldalról, mint fogyasztó, mint művészetet kedvelő ember, másik oldalról meg iszonyúan szívem viselte a táncosok
nagyon
sorsát.
Szerette a táncosokat.
És egyébként tényleg gondolom azt, hogy sokatok köszönheti annak a karrierjét, hogy ő ott volt, és hogy tényleg amikor ugye az ő módszere az, hogy ő pontosan tudta, hogy hol, hova, mikor kell.
Anatómiával minden
valami
tisztában
volt. Igen.
Én dolgoztam, tanítottam olyan, nyilván majd lesz majd kérdésed végre, olyan gyereket, aki oxigén hiányosan született, és mozogni nem bírt, és az Anna helyre tette, és 15 éves korában felhívott, hogy jönne egy növendékem, és akkor bejött egy gyönyörű szép lány, és mondta, hogy akkor őt küldeném, mert hogy őt én raktam rendbe, és bejött egy lány, és gyönyörűen táncolt, és mondom, tehát ő volt az egyik kislány, mert hogy láttam azt, hogy kikkel foglalkozik. Azt mondja, igen, igen, és most már ott fog nálad táncolni. És nem egy ilyen volt, tehát, hogy fantasztikus.
Hát egy torna telni az elején, de ez biztos te is tudod, hogy még az elején, amikor ezzel elkezdett foglalkozni, és még nyilván nem voltak meg a keretek, egy torna terembe hordták azokat a gyerekeket, akik oxigénhiány, vagy ilyen-olyan elakadás, vagy mozgás probléma.
Utána volt óránk, tehát hogy ott mutatta a gyerekeket, és utána mentünk a Jeszenszkivel emelésórára, meg stretchingre, tehát hogy annával tehát ilyen közvetlen kapcsolatban voltunk folyamatosan.
Hát mondhatjuk, hogy a te sorsod megpecsételődött, és többek között az emberek miatt, tehát azok miatt, az emberek igen. miatt, akikre
felnéztem, meg mestereim, és...
De hát, érzem azt, hogy ez nem csak szakmailag volt így.
Nem. Ez nem is lehet csak tandübatman, vagy csak zsötét, tehát csak ilyen balett dolgokat csinálni. Szerintem az ahhoz kevés, hogy az ember igazából táncossá vagy koreográfussá váljon. Ez egy sokkal specifikusabb és összetettebb folyamat, mert nem is lehet, hát van, amikor bánnom kell 50-60-80 emberrel egyszerre. Tehát, hogy amikor csináltam a Szegedi Szabadtéren a Miss Saigont, akkor ott 120 embert kellett koordinálni. Tehát, hogy az nem úgy van, hogy bemegyek, és akkor tudok 8 lépést, vagy 39-et, vagy 226-ot, hanem ott van színész, ott volt Kaszás Attila, sajnos már nincs velünk, akár ott, akkor a Kim volt a Bíró Eszter a tanítványom, és akkor a tánckarban is ott voltak már a tanítványaim. Tehát nagyon fura volt az, hogy koordinálni kell, és mikor, hova kell pontokat elhelyezni, hogy tudjunk működni. Mert lehet erőből is csinálni valamit, meg lehet szaktudásból is emberségből, illetve érzelmekből is lehet úgymond manipulálni, de ez nem manipuláció, hanem létrehozunk valamit.
És szerinted erre te a tudást, a tapasztalatot, a képességet tőlük kaptad, tanultad, lested el a te mestereidtől?
Ez nagyon fura dolog, mert amikor életemben először felhívott a Miklós Tibi és Várkonyi Matyi, a Rock Színház igazgatói, hogy épp egy Evita turné után voltunk, már én nekem nagyon nem tetszett, ahomiket táncoltunk, hogy nem zenére volt, nem zenére, és én mindig mondtam, hogy de hát ezt meg kéne, kicsit fel kéne javítani. Éjjel-nappal turnéztunk Nyugat-Európában, akkor még úgy kell mondjam, hogy Nyugat-Európa volt, mert szocializmusban volt, és felhívtam a mesteremet, Jeszenszky Endrét, hogy mester, engem most fölkértek az Evita koreográfia elkészítésére, és mondom, most akkor adjon tanácsot. Jó, Gábor, oké, akkor megiszunk egy kávét, leültünk a Nagymező utcába, beültünk, elkezdtünk beszélgetni, azt hiszem 3-4 órán keresztül beszélgettünk, és mondta, hogy ő mit gondol erről, mit gondol fontosnak, mi legyen abban, amit csinálok, és hogy gondoljam át, hogy mi az, amiben nagyon sok erőt kell tenni, mi az, amiben kevésbé, a táncok nagyon fontosak, tehát elmondta azt az ő szempontjait, ami szerint ő koreografálna, és hát nyilván ez alapján indultam el. Még meg kell említsem, hogy Korcsmáros György bízott meg bennem akkor, sajnos ő sincs már itt velünk.
Igen, kicsit sok a veszteség egyébként. Most mondd csak, és akkor már erre
ki akarok. A felsorolt nevek alapján is borzasztó, hogy ezek az emberek, akik ilyen színház teremtő, csodateremtő emberek, Miklós Tibi, Korcsmáros Gyuri, ezek már nincsenek velünk, de azért még hál' Istennek vannak színházi emberek. Szóval mester elmondta, hogy ő hogy gondolja ezt, én pedig ezek alapján akkor igent mondtam. De ennek a történetnek még egy nagy csavarja.
Na.
A csavarja az, hogy akkor a Malek Andit kérték fel Evitának, és felhívtam az Andit, mondom, figyelj, nekem koreográfiát kell készítenem, te leszel az Evita, és mondom, nekem el kell döntenem, hogy hogyan legyen ez a dolog. És akkor azt mondta az Andi, miért, mit szeretném? Mondom, hát egész éjszaka próbáljunk, csináljuk meg a gurulapénzt, a Buenos Aires-t, csináljuk meg a tangót, amiben amúgy is táncolni kell az Evitának, legalábbis az én olvasatomban, mert ezt már úgy gondoltam ki, hogy nem csak az a páros táncol, akik ott vannak a fellépésem, hanem maga az Evita táncol a peron. Hát jó, úgyhogy reggel 4-ig vagy 5-ig próbáltunk a Betlen téri színháztermünkbe, és bementem 9-re a Miklós Tibi és a Várkonyi, az akkor 3 számot körülbelül úgy megcsináltunk. Ez is csoda, hogy Malek Andi végig tudta táncolni, kevés színésznő tudja végig táncolni és énekelni egy-egy műzikál, de ebben az esetben nekünk nagyon egyszerű volt a dolgunk, mert hogy együtt éltünk, és mondtam annak, hogy mondom, ezt akkor meg kell csinálni, hogy ez jó legyen. Szóval jó, akkor próbáljunk. Úgyhogy az is specifikus volt, hogy magával a főszereplővel próbáltam, és tudtam, hogyha ő jól fog táncolni, egyik táncos se pampokat, hogy ez a tánc nehéz, vagy nem. Igen. Minden emelést, minden forgást megcsinált ugyanúgy, mint a táncosok.
Igen, oda tudtad tenni, akkor meg hát nyilván így akkor nincsen szöveg. Na, hogy visszatérve egy kicsit a veszteségekre, és nem a hangulatot akarom levinni, csak hát igen, tehát akikről beszéltünk, ugye Jeszenszky Endre, Dévény Anna, a testvéred.
Miklós Tibor.
Igen, Korcsmáros György. Szóval, hogy ezek mind olyan emberek, akikre most ugye nagyon jó szívvel emlékszel, nagyon meghatározzák az életedet, a gondolkodásodat, a munkádat, az irányodat, de hogy már nincsenek, és ugye a saját életemből is tudom már sajnos, hogy amikor valami nehéz, akkor az ember nagyon szívesen visszanyúlna valaki ilyenhez, kérne tanácsot, beszélne vele, támogatást, segítené tovább. Hogy te hogyan oldod meg azokat a helyzeteket, amikben ezektől az emberektől tudnál kérni valamiféle nyugtatást magadnak?
Hát igazából nagyon mélyre megyek, akkor inkább zenét hallgatok. Tehát nekem, amikor például operettet koreografálok, akkor nagyon sok Mozartot, Beethovent vagy oroszokat hallgatok, és nem abban próbálok keresni megoldást, hogy vissza akarok nyúlni ezekhez, vagy visszaidézem a mondatokat. De nagyon nagy szerencsém egyébként, ez jó kérdés, hogy mivel együtt dolgoztam velük, és akkor látom azt, hogy mit csinálna, vagy mit csináltunk, vagy mit kért, vagy mi volt a megoldás arra a problémára, valamilyen fajta, ez olyan, mint hogy egy könyvet olvasnék, de ez a könyv bennem van.
Azt akartam mondani, akkor megtalálod magadban a folytatást.
Igen, mert hogy ezek az emberekkel dolgoztam, tehát a Miklós Tibi is rendezett, a Korcsmáros Gyurival szerintem 32 produkciót csináltunk együtt, tehát az egy elképesztő számot. És hát a mester meg hát valamikor ordibált, nagyon vicces egyébként, egyébként lehet szomorúan is visszagondolni az általunk nagyon tisztelt és barátnak tekintett emberekre, de lehet vidáman is. Tehát, hogy a Miklós Tibiről is van egy csomó jó történet, a Korcsmáros Gyuriról, vagy akár Jeszenszky Endréről, amikor ordibált velünk a színpadon, hogy nem azt csináltuk, kamaszok voltunk, amit szerettünk volna, és hogy hogyan érte el, hogy mégis létrejöjjön. Tehát, hogy nem csak egy ilyen fura lefelé menő, ahogy mondtad, hogy csak szomorúsággal lehet gondolni rájuk. Nyilván szomorok vagyunk, mert nincsenek itt. De hogy vannak vidám történeteink is.
Nem, inkább egy azt, hogy nehéz helyzetekben nagyon fontos ezeknek, pont azért, mivel ezeknek az embereknek erejük van.
Igen.
Meg a segítségük, azt gondolom, hogy ma mondataik olyanok, amelyek minden helyzetből ki tudtak hozni.
Hát felhívhattuk őket, ez a zseniális egyébként, hogy akkor felveszik a telefont, és akkor felhívjuk a mestert, vagy felhívjuk a Korcsmáros Gyurit, vagy felhívjuk a Miklós Tibét, és akkor kapunk egy választ.
És erre voltam kíváncsi, hogy egy nehéz helyzet, de te hogyan csinálod meg ezt a hidat magadban, hogy visszanyúlj ahhoz, hogy
Popper Péter azt mondta, amikor mondta, hogy tud, kérdezték a diákok az egyetem, hogy tud ennyit írni, hát azt mondta Popper, hát elolvasok sok könyvet. Na, mégis mennyit olvas? Hát 5000-et elolvasok. Na, de hogyha elolvast az 5000 könyvet, akkor mit csinál? Hát akkor nekiállok a következő 5000-nek. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez a mi dolgunk már, hogy akik itt vagyunk, itt maradtunk, hogy ugyanúgy bölcsen megpróbálok dönteni. Tehát, hogyha kézbe veszünk egy produkciót, vagy embereket kézbe veszünk, akkor azt az emberet megpróbáljuk azon az úton terelgetni, hogy minket terelgettek a mestereink. És valahol itt innen jön a tapasztalat, és hát az se véletlen, hogy könyvet olvasunk. Tehát, hogy abból nagyon sok választ lehet. Én márai rajongó vagyok, tehát, hogy én amikor nem tudok olvasni, akkor hangos könyvet hallgatok az autómba, ez a titka, tehát abból is van most már azt hiszem 200 vagy 250 darab, és így tudom növelni a könyvek számát, mert az autóban ülve, vagy éppen a egyik helyről A-ból B-be nem lehet olvasni. De egyébként így oldom meg, hogy az országunk legjobb színészei egyszer csak a fülemben mondanak egy regényt, vagy egy költeményt, vagy egy verset, és akkor így lehet fejlődni. Azt gondolom, hogy olvasni kell. Tehát, hogy olvasni, vagy nagyon művészi filmeket nézni, ez kevésbé specifikus mellett el vagyunk kényeztetve sok borzasztó minőséggel, de a könyvekben nem lehet nagyon tévedni, mert amit nem szeretsz, vagy nem tetszik, azt leteszed. Itt...
Meg ez egy olyan biztos érzés, hogy ebben nem tudod magadat megcsalni.
Nem. Megjegyzettelek egyébként. Tehát annyi jó gondolat van, tehát egy darabhoz, hogyha a Márait veszem, aki darabokat is írt, de az életlátással, vagy a bölcsességei, tehát én szoktam jegyzetelni. Tehát mindig azt mondják, hogyha a jogász barátom mindig azt mondja, hogyha Gábor elmondta, hogy honnan van, amit használsz, azt mondja, az már nem lopás, az már nem bűn. Mert el kell mondani, hogy Márai idézet, hogy el kell mondani egy bármit, hogy honnan van. Mert szerintem az fantasztikus, hogy fejlődünk.
Hogy nem, meg az terjesztés. Tehát az terjeszted a kultúrát ilyen így értelemben. Van. Viszont képzeld el, hogy én ki szeretnék majd térni arra, hogy te hogyan dolgozol, hogyan tanítasz. Tehát ez nem fog elmaradni. Csak azért szenteltem ennyi időt, vagy akartam, hogy beszéljünk ennyit arról, hogy honnan jössz, meg hogy kiktől tanultál. Mert bárhol keresgéltem utánad, egyébként a bevezetőben is azt mondtam, hogy megnyerő egyéni stílus, kitartás, magas szintű tudás, ez az, amivel téged köszön. Jellemeznek, és azzal, hogy mester, tehát, hogy te egy mester köszön. Vagy. Viszont azt is láttam, hogy te ezt pontosan nem magadnak tulajdonítod, hanem a neveltetésednek, ahonnan te kinőttél, és ezért akartam, hogy beszélj erről, hogy hogyan is gondolsz erre, de szerintem ezek alapján mondható, hogy neked sikerült továbbvinni.
Megmondom őszintén, hogy a mester nem attól lesz mester, hogy magát mesterek titulálja.
Tehát, soha nem, leginkább attól nem lesz az, igen.
Nem követelünk magunknak. Ez nagyon sok idő volt, amíg rájöttem, hogy nem rangokat kell specifikusan magunkra aggatni, hogy ez vagyok, az vagyok, az vagyok, amaz vagyok. Ehhez is kellett a Jeszenszky Endre, meg apám, meg édesanyám, édesapám, hogy nem mi tituláljuk magunkat annak, aminek szeretnénk lenni. Ezt majd, hogyha a megfelelő pillanat eljön, akkor megkapjuk ezeket a rangokat, de nem ez a fontos. Tehát, hogy ez nagyon fontos információ, nem ez a fontos, hanem a tudás, és az a fontos, hogy mennyit tudunk magunkból átadni a másik embernek, vagy emberbe. És egy lány, egy 18 éves lány nem úgy fog táncolni, mint én, 55 évesen. Nagyon fontos információ, ehhez is bölcsnek kell lenni, hogy mit vársz el attól a növendéktől, és óriási dolog, megint vissza kell térjek a mestere, hogy ő emberekre lebontva tudta, hogy mit fognak tudni. Nagyon keserves út volt, és én ezt el is mondom minden növendékemnek, hogy figyeljetek, ti most nem barátkozni jöttetek ide, én most egy tanár vagyok, ha barátkozni akartok, azt majd órán kívül szívesen, de ez most itt sajnos dolgozni fogtok. Hát és ez nagyon, nagyon jó érzés, mert gyönyörű, szép emberek járnak, tehát akár fiúk, akár lányok, tehát hogy meg is nyugszanak, hogy akkor jó, itt most akkor tánc lesz, de mondom, akit bele kell pusztulni. Jó, akkor belepusztulunk. Tehát előre elmondom, mert igazából a hízelgős, kedveskedős táncmester vagy tánctanár az nem tánctanár. És ez is nagyon bölcsesség, hogy a Frenák Pali ugyanígy követeli a táncosaitól. Ő szerintem az én lovas a Jeszenszky gárdából, azért emlegettem ennyit, meg nekem személyesen is jó barátom, testvéremnek is nagyon jó barátja volt, hogy kellenek a példaképek, mert anélkül valahogy nem tudjuk, már globálisan beszélek az emberekről, valahogy nem tudjuk elhelyezni magunkat az életben. És volt egy tanítványom.
Így van, abszolút. Tehát, hogyha nincsenek meg azok a keretek, ugye korlátok, azok sokszor arra is jók, hogy kapaszkodók legyenek, és ugye
persze, át kell menni rajta.
Így van, a keretek, az, hogy mi az, ami érték, kire nézek fel, azt hogyan tudom követni, hogyha ez nincs, akkor iszonyú partalan.
Ebbe rombol a közmédia és minden egyéb, hogy adnak a kezünkbe, azt mondják, hogy ez van. Most nem, igazából nem is a közmédia, de hogy a csatornákon jönnek ez egy amerikai szakember itt volt a 90-es évek közepén, és mondta, hogy kongresszusi központ, 2200 ember ült benn, meg a világ egyik legkomolyabb reklámszakembere, és azt mondta, hogy tisztelt hölgyeim és uraim, Amerika kultúráját tönkretettük, most következik az önöké. És így kezdte el, és ennek alapján megyünk. Igen. Most a kultúrában, bocsánat, hogy ezt elmondtam a rádióban, és a köznép hallatára, aki én is vagyok, de hogy ezt meghívtunk egy ilyen embert, és ő azt mondta, hogy tessék, itt van, én adom ezt a koncepciót, csak ez a koncepció, ez nem tesz jót annak a köztudásnak. És ebben zseniális mondjuk a tánc, hogy ott nem lehet kilépni abból, hogy ne tudja valaki a tandüt, a zsötét, a dégázsét, a fordulatok, andő, randudan. Itt van egy egyrészt egy francia nyelvtudás, másrészt van egy olyan fajta alázat, amit nem lehet szerintem, csak nagyon kevés helyen megtanulni. Nem ez az egyetlen, persze, de én ezzel vagyok igazából tisztában, tehát én erről tudok beszélni.
Elsajátítható teljesen, vagy kell, hogy benned legyen valahol?
Hát kell egy nagyon nagy fokú alázat, vagy ami fejlődik. Tehát, hogy ez folyamatosan kell fejlődnie, mert nekünk csöndbe kellett lenni, akkor is, amikor 25-ször a 45 fokba a szegedi szabadtéren el kellett táncolni egy táncot a forró talajon, ami 60 fokos volt, leégett a bőrünket. Ott, ha elkezdtünk hiszteriázni, az nem vitte előre a produkciót.
Igen, egyébként ez egy nagyon kemény terep. Na, zenélünk, és aztán visszajövünk, és akkor folytatjuk innen vendégemmel, Bakó Gábor koreográfussal.